No hát akkor induljunk el a mai témánk nyomán. Az emberi lét kiváltsága az öröm és a boldogság elnyerése. Bizonyításra szorul az, hogy mindannyian boldogságra vágyunk. Normális ember boldog akar lenni. Ugye nincs ebben semmi különös, ez abszolút természetes. És azért kell ezt a témát mégis elővennünk, mert az a tapasztalat, hogy mégsem boldogok az emberek. Nem boldogok az emberek. Az emberek javarésze szomorú, úgy érzi, hogy csalódott, az élet elment mellette, nem sikerültek a céljai, ezért boldogtalan. És amikor megkérdeznék az embereket, hogy miért boldogtalanok, hát mit mondanának? Milyen dolgokat mondanának vajon? Ahogy szerettünk volna, anyagiak hiánya, ugye? Egészség hiánya, és így tovább. Na, de hát az a probléma, hogy ismerünk embereket, akik viszont gazdagok, és ismerünk, akik egészségesek, és mégis boldogtalanok. Elégedetlenség, igen. Tehát nagyon érdekes kérdés ez. Hát Vörösmarty Mihály a Merengőhöz című versében, amit Laurának írt, ismerjük mindannyian, hiszen tanultuk, de azért jó ezt a pár mondatát felemelíteni, hogy nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly kevés. Ugye, tényleg nagyon jól megfogalmazza a lényeget, hogy olyan kevesen boldogok. Ha megkérdeznénk, hogy asszonyom vagy uram, ön boldog mondjuk az utcán, hát nem vagyok benne biztos, hogy sokan mondanák, hogy boldog vagyok. Igen, boldog vagyok. Talán innen folytatom. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Hát megfogalmazza, tökéletesen érzi, hogy az emberek mibe keresik a boldogságot. Kincs, hírnév, élvezetek, jókat enni, élvezni az életet, akár szexuális értelemben, akár élvezetek, utazások, sok élmény szerzése terén. Úgy érzik sokan, hogy ez a boldogság. És akkor hozzáteszi a költő, mert azért Vörösmarty nagyon nagy gondolkodó volt, és nem volt vak az élettel szemben, azt mondja, legyen bármint özön. Vagyis olyan mértékben, hogy szinte elborítja az embert, akár a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Salamon Prédikátor könyvében leírja azt a tapasztalatot, hogy ő volt a leggazdagabb királya Jeruzsálemnek, Izraelnek. Annyi felesége volt, amit a férfiak nem is tudnak elképzelni, 1000 felesége volt. Kertjei voltak, palotája volt, hírneve volt, tavakat csinált, lovai voltak, hadserege volt, szekere volt, békessége volt. Mit mondjak még? Milyen nem volt? És mégis azt mondja, és mindez hiába valóság. És a léleknek gyötrelme. És mindent kipróbáltam, amit mondtak, hogy az a boldogság. És tévedett. Azt mondta, nem itt van a boldogság.
Megállítólag se pillanatnyi boldogság van. Olyan nincs, hogy egy ember egy egész életben boldogos. Se pillanatnyi boldogság van.
Jó, megvizsgáljuk ezt a kérdést, hogy pillanatnyi boldogság. Jó. Azt majd olvassuk tovább, talán érdekes. S nem fog, igen, kinek virág kell, nem hord rózsaberket. A látni vágyó napba nem tekint, két veszt ki sok két szórakozva a kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Ki szívében jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeté, kit gőg, mohó vágy s fény el nem varázsolt, földön honát, csak olyan lelheti. Hát én pont most egy hétig, 10 napig utazásban voltam, és eleken voltam egy idősek otthonában. És egy 90 éves hölgyel, és egy 87 éves hölgyel voltam ott egy hétig. Minden nap találkoztunk, beszélgettünk, és meséltek az életükről. És amikor megkérdeztem tőlük, hogy boldogok-e, mind a ketten azt mondták, hogy boldogok. És hát is, mivel ismerem őket már 10-15 éve, és én ahányszor felhívtam telefonon, az egyikükkel vagyok különös kapcsolatban, aki a lelki anyukám, és megkérdeztem, hogy hogy vagy, és azt mondta egy idő után, miért kérded mindig tőlem, tudod, hogy én jól vagyok, én boldog vagyok. Rendkívül szerényen él. Olyan kevés nyugdíjat kap így az idősek otthonában, talán 10-20 ezer forintnyi nagyságrendben. Mégis, akik jönnek oda elekre az egészség hétszerűen, majdnem mindenki oda megy hozzá beszélgetni, töltődni, mert tele van szeretettel, életerővel, kedvességgel. Rendkívül szerény. Van Budapesten egy lakása. És mivel ők egy testvéri közösséget alkotnak így együtt, ingyen odaadta a lakását egy fiatalembernek, aki útkereső, és ott dolgozhat Pesten. Pedig 40-50 ezer forintot kaphatott volna azért a lakásért, hogyha havonta kiadja. Azt a vagyonát, amit összegyűjtöttek életükben, amik mielőtt elmentek volna az idősek otthonában, odaadták egy közösségnek, ahol úgy gondolták, hogy azt jóra fordítják. És mégis boldog. Állandóan megfigyeltem, jönnek, mennek, segítenek embereknek, lelki dolgokat tanítanak, tanácsokat adnak, együtt olvasnak Bibliát, kutatnak, énekelnek, egy kis énekkarba járnak. 90 évesen és 87 évesen. És azt teszed mondani, hogy csak pillanatnyi dolog a boldogság. Ők nem pillanatszerűen boldogok, hanem folyamatosan. Évtizedek óta ismerem őket, illetve hát igen, de akik régebbről ismerik őket, akkor is azt mondják, akkor is így voltak. Szerények voltak, elégedettek voltak, sok üldözést is megéltek. Nagyon érdekes. Világháborúkat éltek meg, meg forradalmakat, és mégis. Hát kifaggattam őket, hogy mi a boldogságuk titka, és nem titkolták el. Elmondom önöknek. De jó ezeket tudni, hogy az életben keresi az ember a boldogságot, és szeretné tudni, hogy miből fakad a boldogság. Mi a forrása a boldogságnak. És ahogy itt ezeket elmondtuk az előbb, hogy kincs, hír, gyönyör, stb. Ezek külső dolgok. És olyan szépen mondtott az előbb a merengőnél Vörös Marti, hogy aki lélekben nemes volt, szívben jó, szerény volt. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek belül vannak. Tehát nem külső dolgok, hanem belső dolgok. Ami nem függ a körülményektől, hanem ők bent úgy gondolkodtak, úgy éreztek, olyan indítékaik voltak, hogy egyfolytában segítettek. Emlékszem rá az egyik hölgy, aki most 90 éves, 15 éves volt, és ment ott egyszer a gyárba dolgozni, ahol dolgoztak, nagyon szegények voltak, rendkívül szegények, és hát egy hölgy ment, egy nagyon szép szoknyába ment ott egy sáros úton a gyár felé, ahol dolgoztak, egy konzervgyár felé, ott Nagykörös környékén. És hát ahogy ment, nagyon kedves kislányként, oda szólt annak a nének, hogy mert ő is így emelte a szoknyáját, ugye akkor régi szoknyában voltak a hölgyek, és szép hosszú szoknyában, hogy nehogy sáros legyen, és oda szólt, ugye milyen sáros ez az út, olyan nehéz rajta menni, hogy ne legyen sáros a szoknyánk. És így szóba elegyedtek, és megkérdezte, hogy ki ő, meg honnan van, meg stb. És akkor elkezdtek beszélgetni, és akkor megtudta, hogy ez a hölgy a férjével németül beszélget, hogy nem tudta, hogy a gyárnak az igazgatójának a felesége, aki nagy, hatalmas vagyonú ember. És tud, mondta, hogy ő orosz származású, a férje pedig német, osztrák, és hát megkérdezte, hát hogy beszélnek akkor? És mondták, hogy németül. Azt mondta, jaj, de, jó, de szívesen lennék önök közelében, én nem kérnék semmit, csak hogy hallgathassam önöket, mert a német nyelvet szeretném megtanulni. Innen indult a dolog. Egy életre szóló kapcsolat lett. Felvették aztán hozzá, természetesen nem engedték, hogy ingyen dolgozzon náluk, de olyan barátok lettek ezzel a hölgyel, hogy a halálos ágyáig kísérte, és az életében együtt megtanulták a boldogság titkát. Onnan indult, és aztán egész 89-en, 80 éves kor a környékén halt meg, amikor az a illető orosz arisztokrata hölgy úgy élt, hogy aztán jó barátok lettek. Szóval a dolog nem ott van, hanem belülről van. Talán emlékeznek a gyógyító megbocsátás témákra, csak egy mondatot szeretnék róla szólni, hogy Ha a lélek tiszta, ha a szív indítékai megtisztulnak, ami csak azáltal lehet, hogyha őszintén be tudjuk vallani azt, hogy mi a vétkünk, hogy meg tudjunk szabadulni az önzésünktől, a bűneinktől. Amíg elhallgatjuk, addig életerőnk ellankad, nem vagyunk boldogok. De aki vétkét bevallja, aki nem fedezi el a bűnét, hanem hamisságát az Úrnak bevallja, arról elveszi a bűnei terhét, és mind a kettő eleje is, meg a vége is, figyeljék, milyen érdekes, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, és az Úr bűn nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Íme itt a boldogság alapforrása, a tiszta lélek. És itt a vége, örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek minnyájan ti egyenes lelkűek. Annyira szép igék ezek. Tehát, kedves hallgatók, nem titok a boldogság, és nem titok az öröm, a tiszta lélekből fakad. Ahol nincs lelkiismeretfordulás, ahol nincs maradéka az életnek, ahol tiszta szándékok vannak, nincs ítélkezés, nincs vádolás és önigazolás, hanem alázat van. Olyan szépen mondja az egyik Zsoltár, a 126. Zsoltár, aki vetőmagját sírva emelve megy tovább, vigadozással jöjj elő, kévét emelve. Érdekes, hogy ebben a világban a sírás és a boldogság sokszor egytőről fakad, mert ahhoz, hogy belássuk a vétkeinket, gyengeségeinket, reménytelenségeinket, sírni kell. De utána viszont vigadozással jövünk elő, kévéinket emelve, ha a megváltásban részesültünk. És ez hatalmas dolog, hogy így lehetünk boldogok. Pál apostol azt mondja, én megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Tudok, ismerős vagyok az éhezéssel is, és a szűkölködéssel is. Elmondja, hogy virrasztottam is, bőségben is voltam, utazásban is voltam, nyugvásban is voltam, mindennel ismerős vagyok, és megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. Pál apostol boldog volt. Önök szerint Isten boldog? Van erről valami bibliai hely, hogy Isten boldog? Tessék? Szinte soha nem hallottam ezt a kérdést, és ezért döbbentem meg, amikor a Bibliában találtam rá választ. Ezt a kérdést nem szoktuk feltenni. Boldog-e az Isten? Timóteushoz itt első levél, első fejezet, 11. verse azt mondja, a boldog Isten dicsőségének evangéliuma, amely rám bizatott, amit a maga idejében megmutatom, a boldog és hatalmas. Kétszer elmondja egy versben, hogy Isten boldog. Hát azért boldog, mert Isten tiszta. Kezdettől fogva látja a véget. Ő neki van megváltási terve, és tudja, hogy tudja Isten, hogy Krisztus győzött. Van miért örülni. És ő tudja pontosan, hogy mi a szándéka, és az ő szándéka jó, tiszta. És ezért mondja Filippi levél 4. fejezetében Pál apostol, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkiségtek ismert legyen minden ember előtt. Tehát örüljünk, örüljünk. És majd végén egy kis történettel fogom illusztrálni a elmondottakat, de azért szeretném jelezni, hogy a Bibliában rengeteg boldogmondás van. Több száz. Ahol pontosan megmondja, hogy boldogok akik. Boldogok akik. Majd ezt szeretném elmondani, hogy kik boldogok. És szinte a Biblia minden könyvében van ilyen. Rengeteg ilyen boldog mondás van. Na, de ne fussunk előre, nézzük meg a leglényegesebb tanítását a Bibliának a boldogságról. Amikor maga Jézus Krisztus eljött erre a földre, és a hegyi beszédben kifejtette az ő mondandóját, az ő tanítását, a legelső tanítása így kezdődött, hogy boldogok. Az emberek, amikor mondták, hogy mi a boldogság, a kincs, hír, gyönyör, egészség, siker, jó munka, pénz, stb., jó kapcsolatok, házasság, család, gyerekek, mindent mondanak az emberek, és persze, ezekben van is igazság, mert mindezek nélkül valahogy az élet egy kicsit hiával van a jó dolgoknak, de akiknek ezek nem adattak meg, azok is lehetnek boldogok. Ugyanis Jézus Krisztus a boldogságot nem ilyen dolgokban jelölte meg, hanem azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ezzel kezdte. Hát elég furcsa. Sokan ezt nem értik, és erre azt mondják, hogy ez a lelki szegénység minden bizonnyal azt jelenti, hát olyan kis bolondok, olyan kis buták, olyan kis együgyűek, hát boldogok az együgyűek, szokták mondani. De Jézus nem erre gondolt. Ezt onnan tudjuk, hogy sok helyen kifejti a Biblia ezeket a gondolatokat, például a Római Levél 7. fejezetében, hogy az az ember, aki be tudja látni a maga gyengeségét, aki elismeri a vétkét, aki nem szépíti a hibáját, aki nem keres önigazolást arra, hogyha vétkezik, hanem van benne alázat, annak tudja megígérni Isten a mennyek országát. Ez a lelki hozzáállás a lelki szegénység. Tulajdonképpen mi mindannyian szegények vagyunk lelkileg, csak azok lennek boldogok, akik be is látják, hogy ők lelkileg szegények. És ez óriási különbség. Figyeljük meg az életben az emberekre, általában az jellemző, hogy rendkívül magabiztosak. Vagy kétségbe esnek, vagy rendkívül magabiztosak. De nagyon sokszor az ember úgy van, mint eleken is bementünk egy gazdához, ott megnéztük a kertjét, és nagyon szép állatai voltak, és gyerekekkel voltunk, gyöngyúk, meg kecskék, meg mindenféle galambok, nagyon szépek voltak. Mondta, hát nézzék meg, bementünk, és ott beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát ő becsületes ember, ő nem lop, nem csal, ő rendesen él, ő egy jó ember. Furcsa volt hallgatni, persze azt el tudom képzelni, tényleg nem lop, nem csal, stb. De hát közben megszitta épp a fennálló rendszert, meg elégedetlenkedett, mert csomó mindennel volt tele, meg bánattal, meg keserűséggel, meg ezzel, azzal, amarral. És hogy ezeket úgy mondta, hogy megint megfogalmazott bennem, hogy az emberek tényleg általában így gondolnak, hát én nem ölök senkit, meg nem lopok senkit, meg nem csalok senkit, meg én egy jó ember vagyok, és hát én... Ez egy veszélyes magatartás. Mert amikor így gondolkodunk, akkor azt gondoljuk, hogy mi nagyon gazdagok vagyunk, és mi legalább önmagunkban gazdagok vagyunk, az önmagunkról jó alkotott jó véleményben vagyunk gazdagok. De ha őszintén a magunkban nézünk, a türelmünkkel, a mértékletességünkkel, az indulatainkkal, az étvágyunkkal, az élvezeteinkkel, a gyönyöreinkkel, az idővel, hogyan bánunk? Nincsenek elvesztegetett perceink? Mindig mindenkivel kedvesek vagyunk? Nem neheztelünk senkire? Akit megbántottunk, bocsánatot kérünk tőle? És nem akarom sorolni a listát. Azok a boldogok, mondta Jézus, azoknak tudja megígérni a boldogságot, akik az életükben alapmagatartásként élnek úgy, hogy ők tudatában vannak abban, hogy ők lelki szegények. Mert övék lehet a mennyek országa. A második boldogmondás erre épül. Különben mindig a boldogmondásoknak egy csodás rendszere van, hogy egymásra épülnek. Boldogok, akik sírnak, akik annyira belátják a lelki szegénységüket, annyira meglátják a maguk tehetetlenségét, nem csak könnyekkel lehet sírni. Van olyan sírás, is mondja Arany János, amik nem könnyekben látszik, hanem belülről sír az ember. De ez a sírás a bűnbánat sírása. Az alázat sírása, amikor az ember bevallja a vétkét. Aki be tudja vallani, azért mondja, hogy megvigasztaltatnak, mert ők megszabadulhatnak a vétkeik terhétől. És így boldogok lehetnek. Sok embertől hallottam, sőt magam is tapasztaltam, és itt teljesen lényegtelen, hogy valaki férfi vagy nő, szokták mondani, hogy egy férfinak nem illik sírni. Hát Jézus Krisztus naponta sírt szinte. Ugyanis azt olvassuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, pedig ő aztán férfi volt a javából, a férfiak férfia volt. Erős kiáltás és könnyhullatás közben naponta járult az Istenhez. Naponta. Őneki ugyan nem volt bűne, hanem ő olyan mélyen vágyakozott az atyával való közösségben, látva az emberek mérhetetlen önzését, hogy bánkodott emiatt, és küzdött a saját emberi természetével, mert neki is volt emberi természet. Ők megvigasztaltatnak, tehát ha őszintén bánjuk a vétkeinket, ha látjuk a nyomorúságunkat, ne fogjuk vissza magunkat, adjuk ki magunkból, bánjuk meg, valljuk be a mi vétkeinket, és ő meg fog bennünket ettől szabadítani, megvigasztaltatnak. Harmadik boldogmondás. A megvigasztaltatás eredményét látjuk itt, a szelídséget. A szelídség egy vissza nem vágó magatartás. Hogyha valamikor bántanak egy szelid embert, akkor ő nem visszavág, hanem úgy tekint a másikra, hogy ő is egy olyan ember, mint aki lelki szegény, csak ő még nem tudja. Ő most még uralni akarja a másikat az indulatával, a ráerőltetésével, a kikényszerítéseivel, stb. És szeliden áll hozzá. Nem vág vissza. A szelíd felett elfordítja a halak fergelyedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Tehát a szelíd magatartás egy rendkívüli eredménye a megvigasztaltatásnak. Nézzük meg, hogy milyen érdekes a kapcsolódás. Ők fogják örökölni a földet, nem az erőszakosok. Ezt ígéri Jézus. Ő igaz, azt is mondja a Biblia, ő igazmondó Isten. Bocsánat, elnézést, csak annyira kiszáradt a szám. A 37. Zsoltár mondja, hogy kerestem a gonoszt, de nem láttam. Olyan volt, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de eltűnt, és helye nincs többé. Mert a gonoszokat Isten el fogja söpörni, az erőszakosokat, és onnan idéz szó szerint, és a szelídek öröklik a földet. Ez csodálatos üzenet. A szelidek lecsendesednek, megnyugodnak attól a mérhetetlen feszültségtől, a hiányaik feszültségétől, a bűneiknek a nyomorúságából. Megnyugszanak, béke lesz a lelkükben, és a negyedik boldogmondás következik. Ebből a békéből egyszer csak feltámad egy mérhetetlen vágy arra, ami még nincs nekik. De vágyakoznak utána. Éhezik, és szomjú hozzák. Az eredeti görög szövegben nem csak pusztán az igazság van itt, hanem az igaz élet. Vágyakoznak az igaz életre, arra az életre, amit csak a megváltó adhat, a tiszta életre, a szeretetre. Egy mérhetetlen vágy ébred fel bennük, ezért van az, hogy kutatják, keresik az Isten igéjében, hol van az az élet. Jézust, aki azt mondta, én vagyok az élet. Az út, a világosság. És elkezdik keresni, kutatni, vágyakoznak, és Isten azt mondta, aki hozzám jön, és jó vágyakkal jön hozzám, annak az igényét én betöltöm, megelégítetnek. Nem engedi, hogy az ember kínlódjon a jó utáni vágyban. Figyeljük meg, még mindig ott vagyunk, hogy ezek mind belső dolgok, nem kincs hírgyönyör. Ezek itt zajlanak le ezek a dolgok. Ötödik boldog mondás. Nézzük csak, a megelégítetés nem más, mint az irgalmasság. Akkor döbben rá az ember, hogyha nem elméletből tudja a boldogság útját, nem csak tudja, hogy jónak kéne lenni, és irgalmasnak, mint ahogy megváltó velünk is irgalmas volt, mert megbocsátotta a vétkeinket, mert kielégíti vágyainkat, hanem az ember azt mondja, én is így akarok élni, én is szeretném ezt az irgalmat gyakorolni azokon, akik rászorulnak. A szeretet, a segítés dolgát. Nemrég, egy-két évvel ezelőtt egy idősek otthonába hívtak egy győrben előadást tartani a boldogságról, illetve beszélgetést, és én megkérdeztem tőlük, ugyan 20-30-an lehettek, hogy boldogok önök? És szeretném, hogyha mindenki válaszolna, hogy menjünk körbe. És így, nem. Megkérdeztem, miért nem boldogok? Nem? Hogy miért boldogok, vagy miért nem boldogok? Mondják el. És mondták, hogy milyen hálátlanak a gyerekek, hogy félni kell, nincs elég nyugdíj, nincs egészség. Nem akarom végigsorolni, mert pont azt mondták el, amit elmondtunk már, ugye? És egyetlen egy néni volt, aki azt mondta, hogy én nem értem, miről beszéltek. Nem mertek kimenni a természetbe, mert idősek vagytok, hogy kirabolnak benneteket. Hát végre örülök, hogy kijárhatok nyugodtan sétálni a természetbe, a püspökerdőbe. És végig elmondta, hogy hát most végre olvashatok könyvet, amiket idáig nem olvastam el. És hát a szomszédomban van egy idős néni, aki már nem tud boltba járni, hát elmegyek neki, amikor boltba megyek, hogy vásárolok neki. Meg a másik szomszédban meg van egy másik ember, aki, aki nem tud magányosan él, egy férfi, és ha nem tud rendesen főzni, hát gondolom, hogy főzök neki is akkor. Ha már egy magamnak főzök, még egy adag, az nem olyan nagy adag, hozzátesz, átviszem neki az ételt. És elkezdte mondani, és kiderült, hogy ő azt csinálja, hogy gyakorolja a szeretetet. Hiába volt egyedül, ő teremtett magának programot, hogy ne legyen egyedül, hogy irgalmas legyen embertársaival. Ezért senki se fizetett neki, szeretném hozzátenni. Ezt nem bérért csinálta. Olyan szépen mondja Petőfi is, hogy a boldogságról ír a Világosságot című versében, és azt mondja, hány volt, ki más szívéből kiszíta a vért saját javára, s nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társilag. Gyönyörű, nem? Ez a Petőfi valamit nagyon értett. Az ember, ha jót tesz, egy igazi jó cselekvő nem azt nézi, hogy mi a jutalom. A jutalom az, hogy teheti. Emlékszem, egy férfivel találkoztam, a Balatonnál él, elvált a feleségétől, egy hatalmas házban él, körülbelül ötször akkora, mint ez az egész ház. Az ő egy háza, egy maga van ebben a házban, vagy 15 szobája van, vagy 10 szobája. Egy maga van, egy kutyával. És amikor beszélgettem vele az életről, meg erről, arról, amarról, akkor azt mondta, Attila, olyan üres ez a ház. Nincs senki körülöttem, akivel valami jót tehetnék. Egy teát vihetnék neki, vagy adnék neki egy valamit. Senki. Az utcára megyek ki a kutyámmal, hogy néha valaki emberhez szóljak valamit. Tehát érték, szóval volt 50 milliós házban él. De hát mégse boldog. És ha eladja az 50 milliót, és akkor most lesz a bankban 50 milliója, meg vesz egy 10 milliós házat, most mit csinál akkor a másik 40 millióval? Tehát érték, egy pont után a pénz ez már nem tesz tud boldoggá tenni. Az irgalmasság. Boldogok az irgalmasak, és irgalmasságot nyernek. Hatodik boldog mondás. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. És itt érkeztünk el egy választóvonalhoz. Ez a két boldog mondás nagyon szorosan összetartozik, mert akik irgalmasságot gyakorolnak, azok kezdik megérteni az Isten lényének lényegét. Tudni, ez az irgalom és a szeretet. És az ő szívük megtisztul. Hát azt mondtuk, hogy belülről fakad a boldogság. Ez az ember, akinek a szívének tiszta, és oda tennének egy mikrofont az orra alá, és azt kérdeznék, ön boldog? Mit fog válaszolni? Boldog? Igen, boldog vagyok. Tiszta a lelki is, mert nyugodtan fekszem le, és ha nem ébredek fel reggel, akkor is jó. Tudok úgy lefeküdni, hogy meg is halhatok. Mert az életem beteljesült. Boldog vagyok. És nem úgy vagyok boldog, hogy pillanatszerűen, hogy ha volt egy boldog pillanat, azt elsuhant, mint egy madár. Hanem úgy, hogy az életemben egy belső, stabil megnyugvás, lecsendesedés, az Isten jellemével való felfegyverkezés van. Ez a tiszta ruha. Megtisztul a szívük, és ők azok, akik látják az Istent legalábbis egy szintig, amíg emberileg lehet látni, és ilyenkor van az, hogyha megkérdezik azokat az embereket, akiknek ilyenkor meghal a gyerekük, elveszítik a házastársukat, szenvedést kapnak, halálos betegséget kapnak, baleset éri őket, vagy bármi szörnyűség történik a környezetükben, és mondják mások, hogy átkozott az Isten, ezt meg ezt csinálta, ők mit fognak mondani? Mint Jobb mondta, bár egy kicsit tévedett, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Most is mi átéltünk néhányan egy nagyon nagy válságot, és az illető, akivel beszélgettem, nagyon mély pontra került, hallatszott rajta, hogy teljesen elkedvetlenedett. És akkor mondtam, hogy nézd, tegyük a Jóisten kezébe ezt a helyzetet. Mivel ő megengedte, és ha mi látja, hogy az ő kezébe tesszük, biztos 100%, hogy jó dolgot fog kihozni belőle. 100%. Mert Isten nem hazudtolja meg önmagát. Ha Isten jó, akkor nem fog rosszat hozni ki abból. Ezek az emberek bármit mondanak Istenről, szídják, átkozzák, és bármi hazugságot mondanak róla, ők azt mondják, hogy nem. Az az Isten, akiben én hiszek, az nem ilyen. Igazából ez a legnagyobb meggyőző erő, amikor egy ember olyan látásmóddal rendelkezik Istenről, és ezt csak a Bibliából lehet nyerni. Mindenfélét írnak az emberek Istenről, mindenféle elképesztő butaságokat is, meg egymásnak ellentmondó dolgokat, de a Biblia Istene az tiszta és egyértelmű. Ezért mondta Jézus, én vagyok a világ világossága, én nem titokozatos dolgokat mondok el. Nem titokozatos beavatás az én hitem követése, hanem amit fülbesúgva mondok néktek, háztetőkről hirdessétek. Amikor emlékszem, rendszerváltáskor oda jöttek hozzám a Bartók Béla művédésében, tartottam előadásokat, és akkor oda jöttek hozzám a barátaim. Attila, vigyázz, mert a titkos rendőrök ott ülnek a sorok között. A Bartók Béla színházban, vagy 400 férőhelyes színház tele volt. És ott ültek, és hallgatják, hogy mit fogsz mondani a Bibliáról. Mondtam, semmi probléma, jöjjenek nyugodtan. Nekünk a titkos rendőröknek is van evangéliumunk és örömüzenetünk. Nekünk nem titok, amit mondunk. Elmondjuk nyílt helyeken, leírjuk könyvekben, elmondjuk a tévében, és elmondjuk az előadásokon, mert a mi üzenetünk az nem titkos üzenet. Ez egy nagyon nagy dolog, nem? Nem kell azt tennünk, mint a hindu mestereknél, hogy csak a beavatási szertartás által lehet magasabb szintre juttatni a kis mestert, a tanítványt. Nálunk nincs beavatási szertartás. Az a beavatás, hogy Istenhez járulunk, és ő megtisztít bennünket. Ez. De ez nem titok. Ezt az alkalmat is nyílt ünneppé teszi a Biblia, például a keresztséget. Akik Istent meglátják, itt húzhatnánk egy vonalat, és azt mondhatnánk, ezek az emberek üdvözülnek. Gyakorolják az irgalmasságot, és aki irgalmasságot gyakorol, azt mondja Jakab levelében, az irgalmasságot nyer. Ezért legyünk embertársaink az irgalmasok. Mert akkor mi is irgalmat nyerhetünk. És vajon akkor mi lehet még a 7.-8.? Nagyon érdekes, mert ugye itt most jön egy választóvonal, ami az utolsó két boldogmondáshoz kapcsolódik, hogy ez a szívük tisztához tartozik, ez a szép virág, ez a lilium, ami tényleg a fehér szirmaival átengedi a fényt, és olyan szépen sugározza azt, ami különben a természetet szemlélő emberek számára óriási boldogság, a természet szép jelenségei, a virágok, a szép tájak, a vizek, a felhők, a madarak. Ez is Isten keze művei, és aki jól tudja szemlélni az Isten kezének a művét, az boldog. Az olyan felszabadulásban vesz részt. Ezért szeretünk kimenni a természetbe. Amikor Tatai tóhoz jövök el, vagy a Tatára, amikor világos idő van, én mindig megpróbálok egy kicsit előbb jönni, hogy legalább egy 10 percig láthassam a Tatai tavat. Annyira szép ez a Tatai tó. Nem tudom, tudatában vagyunk-e annak. Ha én itt élhetnék, volt egy idő, amikor úgy szerettem volna Tatán élni, de hát nem adatott meg. Hogyha itt élhetnék a Tatai tó partján, és úgy nézhetnék ki az ablakból, hogy láthatnám a tavat, ezt a gyönyörű tavat. Hát ezt nem is tudom. Aztán a másik tó ott van, ugye ez a Cseketó. Hát az is, hát milyen gyönyörű. Hát nem is tudom, van-e az országban még ilyen város, ami így a tó partján van, így. Ilyen bensőséges, szép tavak partján. Úgyhogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és csodálják a természet szépséget. Na hát itt van. 7. boldogmondás. A 7. Ez már nagyon magas szint. Azok, akik meglátták Istent, akik megértik, hogy mi az ő lényege, ezt nem tudják magukba tartani. És azt mondja a Biblia, hogy boldogok. Az eredeti szövegben békességet teremtők, azaz az Isten és az ember közötti háborúságnak a békéltető eszközei. Olyan szépen mondja Pál apostol a Korintusi levél 5. fejezetében, talán fel is idézem ezt, mert ennél világosabban tényleg alig lehetne elmondani. Tehát ezt olvashatjuk itt, hogy mint hogy az Isten, igen, itt van, mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Ez gyönyörű. Azt mondta, hogy minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ez azt jelenti, hogy az embereknek a legnagyobb problémájuk az életben, hogy haragszanak az Istenre. Hogy nem értik, nem akarják elfogadni Istennek azt az önmagáról való kinyilatkoztatást, ami a Bibliában van. Ezért van az, hogy például a nagy egyházaknál nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem igazán ajánlják a bibliaolvasást. A legnagyobb egyháznál végképp. Mert megismernék az Istennek azt a lényét, ami lenyűgöző egy ember számára. És akkor nem emberekbe kapaszkodna, vagy szervezetekbe az ember, hanem a személyes Istenbe. Én magam is úgy voltam, én végigjártam, én is születtem egy nagyegyházba, fiatalként, gyermekként, nevelkedtem egy nagyegyház iskolájában, jártam más egyházakba, kutattam, kerestem, hogy hol lehet az igazság, jártam kisegyházakba, megszemléltem a keleti világnak a egyházait, nézelődtem, hogy vajon hol lehet az igazság, és megmondom őszintén, mindegyikbe csalódtam. Úgy voltam, hogy hát, valahol nem az Isten jelenlétét éreztem mindegyikben, volt valami hiányérzetem. És akkor találkoztam a Bibliával, és aztán gondoltam, hogy hát akkor most mit csináljak, hova menjek, és akkor a Bibliából kirajzolódott az az Isten, akiről én beszélek önöknek, és valahol mélységesen megnyugvást találtam, és akkor arra gondoltam, hogy hát én igazából nem is egyházat keresek, hanem én az Istent keresem. De vajon van-e az Istennek igaz egyháza? Van-e olyan egyháza, amit ő vállalt fel? Amiről ő mondja, hogy Isten egyháza. És hát ezért mondtam múltkor, amikor a lelkiismeret és a vallásszabadságról beszélgettünk, hogy Isten pontosan megadja az ismérveit annak a közösségnek vagy egyháznak, ahol hűségesei vannak. Mondtam ugye, hogy ahol megtartják, tiszteletben tartják és őrzik a 10 parancsolatot, ott van Isten egyháza. Ahol ismerik a Krisztus eljövetelére vonatkozó bibliai proféciákat. Ezt maga Krisztus mondta, akiknél van a Krisztus bizonyságtétele, és a bizonyságtétel a prófétaság lelke. Jelenések könyve 19. fejezet. És a harmadik pedig, akik az édeni életmódra készítik fel, azokat, akik a Jézus eljövetelét várják, az egész testi-lelki életük megtisztítására törekednek, és ismerik a hitáltali megigazolás titkát, ami nem csak puszta, olcsó kegyelemtan, hanem az igazi hitet gyakorlati valóra is váltja, gyümölcsöt terem. Ez a 4-5 dolog, amit itt elmondtam, ezek az ismérvei, hogy hol az igaz egyház. Ahol valamelyikről nincs szó, ott már nincs, nem lehet. Természetesen mindenhol mondhatnak el részigazságokat. És ők erre törekednek. Itt már Isten követeiként jelennek meg, Krisztus rájuk bízta a békéltetés szolgálatát, mert ők Isten fiainak mondatnak. Itt már csak más neveket mond, Isten fiai, meglátják Istent. Itt már az üdvösség megvan, és az utolsó boldogmondás a legdöbbenetesebb. Sokan nem is gondolnák, hogy létezik ilyen boldogmondás. A 8. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hadugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Háborúságot szenvednek. Sok minden miatt háborúságot szenvedhet az ember, szíthatják amiatt, hogy nem jól végzi a munkáját, kaphat fegyelmit, szíthatják amiatt a családban, hogy indulatos, szíthatják ezért, azért, amazért, nem akarom felsorolni, és háborúban lehet az emberekkel. Nem erről beszél Krisztus, hanem csak azokról beszél, akik az igazságért szenvednek. Vagyis, hogyha azért a dologért, ami Isten igéjében, Isten követésében rejlő magatartás. Én kerültem többször ilyen helyzetbe az életbe, amikor nyilvánvalóan azért kaptam szidást, vagy megvetést, vagy az állásomból való elbocsátást, mert egyértelműen azt mondták, hogy mivel én ezt vallom, ezért teszik ezt. És én tudtam, hogy az, amit én vallok az esetben, az az Isten igéje volt. És ezért valami mérhetetlen nyugalom és öröm hatott át, hogy Uram, most élem át azt, hogy az igazságért szenvedek. Ez egy kiváltság. Mert megtapasztalhatjuk, hogy milyen lehetett az Krisztusnak, persze csak pici emberi mértékben, amikor szitták, gyalázták, megalázták és megvetették. És ő úgy viselte el, hogy nem volt benne visszavágás. Közben szelíd volt, hogy meg tudod bocsátani. Lehetséges ez? Akkor lehet, kedves hallgatók, hogyha gyakoroljuk az irgalmasságot, ha a szívünk tiszta, ha békességet teremtünk emberekkel, és ezt a szolgálatunkat kíséri a szenvedés az igazságért. Az apostolok múltkor mondtam, amikor benn voltak a börtönben, megalázták őket, megverték őket, és eltiltották őket, hogy Jézus nevét hirdessék, akkor azt mondták, boldogok vagyunk, mert méltókká tétettünk arra, hogy Krisztus nevéért gyalázattal illetessünk. És ezek az emberek boldogok voltak. Most érezték, hogy micsoda kiváltság és megtiszteltetés, hogy szenvedhetnek az igazságért. A bibliai példák ezt írják le, és ismerünk például ez a két hölgy, akiről beszéltem, a két idős hölgy, őket elbocsátották többször az állásukból. Azért, mert a tiszt parancsolatban leírt hetedik napot tartották. Férfiakat ismerek, akik az egész múlt rendszerben, a kommunista rendszerben nem vállalhattak állami munkát, mert szombatot megtartották. Évtizedeket éltek úgy le, hogy nem volt munkájuk. Mit csináltak? Nem lustálkodtak. Méhészkedtek. Olyan mezőgazdasági munkába fogtak, amivel lehetett azért pénzt keresni, vagy virágot termeltek, vagy stb. Stb. Tehát kerestek munkát. És Isten megáldotta őket. Azért üldözték őket. És hát ugye, mint mondtam, nagy valószínűség szerint egy ilyen korszak előtt állunk, amikor majd ismételten számíthatunk arra, hogy üldözések lesznek. Szóval, kedves hallgatók, láthatjuk, hogy ez nem akármilyen boldog mondás, ugye? És mégis azt mondja Jézus, hogy ezek a boldogok. Ő nem téved. És az ő tanítványain keresztül ezt ki is szemléltette. De tényleg ők a boldogok. És itt jön el majd az, amit szerettem volna illusztrálni önöknek egy történettel, és nagyon ajánlom kedves figyelmükbe, filmben is megcsinálták, nemrég egy otthonoktató konferencián néztük meg gyerekekkel együtt ennek a filmjét. Egy 11 éves kislányról szól, az Életjátéka című könyv, Eleanor Porter készítette, egy klasszikus kis regény az örömről, a boldogságról. Ez a kislány, akiről szól, egy lelkésznek a kislánya volt, de mind az anyukáját, mind az apukáját elveszítette, és egyedül maradt, és hát a rokona fogadta örökbe, hogy ne menhelyre kelljen vinni az árvák házába, de egy rendkívül zord, kemény, hideg hölgy, aki a hatalmas nagy kastélyának a legfelsőbb padlásszobájába helyezte el, hogy ne is lássa, mert utálta a gyerekeket is, és olyan kimért volt és hűvös, hogy se puszi, se ölelése, semmit nem adott ennek a kislánynak, de mégse tudta megtörni, mert az apukájától tanult egy játékot, és ez az örömjáték. Ő így nevezte el, aminek az a lényege, hogy mivel sajnos ők lelkész apukaként és családként szegények voltak, ezért megtanította a kislányát arra, hogy a nehézségekben is keressék a jót, és keressék azt az áldást, ami rejlik benne. És ezt akkor tanítottam én a kislányának, amikor ő annyira szeretett volna egy szép kis ruhát, és kaptak egy ilyen adomány dobozt, egy faládát, és azba kereste azt, hogy ezeket a ruhákat, és nem volt benne semmi, csak egy mankó. Most mit kezdjen a mankóval? Egy kislány, aki futkározik, stb. Stb. És az apukát, ő elsírta magát, és akkor az apukája mondta, hogy hát kislányom, akkor most megtanítalak a legnagyobb dologra, az örömjátékra. És azt mondta, minden dologba keresd meg azt a mozzanatot, aminek örülhetsz. És mondta, de apukám, hát minek örülhetnék ennek a mankóval? Most miért minek örüljek a mankónak? És akkor azt mondta, örülj annak, hogy nem szorulsz rá. Hogy te mankó nélkül is tudsz járni. És így megtanulta. Na hát elment ehhez a Polly nénihez, és ő járta a városkát, élte a maga életét, és elképesztő helyzeteket ír le ez a kis könyvecske, hogy a betegeket hogy elevenítette meg, hogy milyen őszinte nyílt szívű volt, hogy mindenkit elfogadott, hogy mindenkiben a jót kereste, és hogyha nagyon kutyául bántak vele, rögtön gondolkodott, hogy mi jó van benne, és ki is mondta. És amikor meghallották ezt az emberek, mindenki megdöbbent. És szép lassan az egész várost ez a 11 éves kislány kezdte átformálni. És akkor történt egy baleset. Az is pont egy ilyen segítése közben történt, hogy egy autó elütötte, és hát emiatt lebénultak a lábai. Ágyba került. És megtudták a városban, hogy az a kislány, aki az egész városon segített, aki emberi kapcsolatokat rendbehozott, aki betegeket felépített, most ott fekszik az ágyban szomorúan, és nem tud örülni. És ezért Polly nénihez elvándorolt a félváros. Vittek neki ajándékokat, a küszöbére virágokat tettek, és mindenki elmondta Polly néninek, hogy mit segített rajtuk ez a gyerek, és hogy puszíják, és ölelik, és hogy imádkoznak érte, és küzdenek érte, és stb. Stb. A Polly néni, aki a házában nem engedett be egy embert, hát most nem volt mit tennie, hát beengedte őket, és végighallgatta ezt az egész történetet, mire aztán egyszer csak bement a kis Pollyann, a kis, na hát Pollyannának hívták, igen, a Pollyannához bement, és megkérdezte, hogy hát mi ez az örömjáték, az egész város erről beszél, hogy én erről nem tudok. És azt mondta, hogy hát azért nem mondhattam el neked, mert amikor az apukám nevét kiejtettem, mert ő nagyon haragudott az apukájára, akkor mindig lájtotta, hogy nem akarom hallani, amit az apádról mondasz. És így nem mondhatta el neki. És akkor elmondta neki az örömjátékot. Csak közben a Pollyanna egy nagyon nagy dolgot is megtett, hogy egyszer, amikor egy idős bácsinak segített, akkor őt hívta ki hozzá egy orvost, a úgynevezett Chilton doktort, aki a Polly néninek régi szerelme volt, és egy haragvás miatt már vagy 10 éve nem beszéltek egymással, de a szerelem megmaradt, csak hát nem tudtak egymásnak megbocsátani. Ez a kis Pollyanna meg megszerette Chilton doktort, és valahogy a tudatára jutott, hogy ő közöttük volt valami. És hát ő is tanította, meg az ő általa az idős bácsiával örökbefogadott kisfiú egyszer megfedte őket, hogy miért nem segítenek ennek a Pollyannának, és ottan vajuttak, hogy bemerjen lépni a házába, de mivel Pollyannán kellett segíteni, ugyanis Chilton doktor megtudta azt az új orvosi eljárást, amivel segítségével remény lehetett a kislánynak, hogy meggyógyul. És mivel annyira megszerette ezt a kislányt, hogy legyőzte minden gátlását, bement Polly néni házába. És hát ugye látható volt a két ember találkozása, hogy iszonyatos feszültség. Bement a kislányhoz, mondta, hogy a kislányon szeretne segíteni, mert van egy eljárás, és kéri, hogy engedje el, stb. Stb. És közben kiderült, hogy meg tudtak békülni. Ezt is Pollyanna munkálta ki. És a szerelmük fellobban, elvitték a kislányt egy szanatóriumba, ahol meg tudták gyógyítani, és szép lassan, amikor már az esküvőjük volt, akkor jött vissza még ugyan mankóval, de már látszott, hogy kezd járni. Na és aztán, amikor ezzel még így történet zárásaként, egyszer a Ford tiszteletes, a falunak a tiszteletese épp meg akarta szídni a falut, mert valahogy nagyon önzően viselkedtek, és akkor egyszer csak oda ment ez a Ford tiszteleteshez, és elkezdtek beszélgetni, és a következőt mondta el neki. Ez egy kis érdekes párbeszéd. Dörgedelmes prédikációt forgatott a fejében, amikor összetalálkozott Pollyannával. A kislány ekkor elmeséli apja nagy felfedezését, amikor megtalálta a Bibliában az úgynevezett örvendező verseket. Ford tiszteletes nagy szemeket meresztett. Micsoda versek? Az örvendező versek, válaszolta Pollyanna vidáman. A Bibliában természetesen nem így hívják őket, de papa annak nevezte mindazokat, amelyek azzal kezdődnek, hogy örvendezzünk. Boldogok legyetek. Rengeteg van belőle. Egyszer, amikor papa különösen szomorú hangulatban volt, meg is olvasta őket. 800-at számolt össze. 800-at? Bizony 800-at. Ami mind azt mondja, hogy örvendezzünk és legyünk boldogok. Azért nevezte őket papa az örvendező verseknek. Szóval a maga édesapja az örvendező verseket szerette. Igenis, tiszteletes úr. Azt mondta, nagyon segített rajta, amikor olvasta őket. Mert ha az Úristen 800-szor elismételte, hogy örvendezzünk és legyünk boldogok, akkor bizonyára azért tette, mert úgy kívánja, hogy tényleg azok is legyünk. Így mondta papa. És azt is mondta szégyenli, hogy nem jutott már korábban az eszébe. Azóta mindig vigaszára szolgáltak. Ha valami baj volt, például a nőegylet hölgyei hajba kaptak, illetve ha nem értettek egészen egyet, javította ki magát Pollyanna gyorsan. Azt mondta a papa, ezek a versek tanították meg a játékra is. Velem kezdte játszani, amikor a mankók érkeztek, de mindig mondta, hogy eredetileg a Bibliából merítette a gondolatot. Ezt a Létkérdések című könyvemben én is idézem ezeket a szakaszokat. A kedves hallgatók, látjuk, hogy Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Hogy tudjunk örülni, és ne csak pillanatszerűen. Ami nem azt jelenti, hogy ne legyünk együttérzőek a szenvedőkkel. Így mondja Pál apostol, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. De ez a sírás sem az a sírás, hogy reménytelenség sírása, hanem az együttérzés sírása. És az együttérzés után elmondhatjuk az embereknek, hogy viszont nekünk van üzenetünk arra, hogy van megoldás. Hogy van megoldás. Nem tudom, mondtam-e azt a történetet, nagyon nehéz visszatartanom magamat, mert annyi mindent tudnék ezekről a dolgokról mondani, sok tapasztalatot. Erdélyben voltunk, és ott mesélte egy úgynevezett könyvárus, aki a bibliai könyveket árusított így házaknál, aki járt házról házra, és képzeljék el, hát ugye mindig becsöngetett valahová, majd egy kicsit nem jöttek ki, néha becsöngetett másodszor is, az nem csöngettek ki, ment tovább. Hát így volt egyik háznál is, és ő ment tovább. És egyszer csak ment tovább, és egyszer csak valami hihetetlenül erős késztetést érzett a lelkében, menj vissza, és csöngess még egyszer. Hát, de már kétszer csöngettem. Menj vissza, és csöngess még egyszer. Hát, vajon most mit csináljon? Hát visszamegy, hát. Érezte, hogy valami hihetetlenül erős késztetés, és úgy érezte, hogy ez a Szentlélek késztetése. Visszament, és fogta magát, és rá támaszkodott a csengőre. Vagy két percig nyomta a csengőt, megállás nélkül. Egyszer csak kicsapodott az ajtó, ott állt egy férfi, tiszta indulatban majdnem lecsapta, mit képzel maga, miért nem hagy engem békén, tűnjön innen! És stb. Csak üvöltözött vele, mindenek elmondta, ő meg ott állt, és mondta, uram, miért jöttem én ide? Miért jöttem én ide? És hagyta, hogy szídja, mondja, amit akar, és egyszer csak látta, hogy tele van feszültséggel, és azt mondta, uram, azért jöttem, mert van a megoldás az ön problémáira. És ezt a megoldáshoz jöttem hozni. A férfi lemerevedett, jöjjön be. Behívta. És mit látott a szobája közepén, ott volt a kötél. És elmesélte. Elege lett az életből, nem akar tovább élni, előkészítette a kötelet, felmászott a hokedlira, és készült a nyakába tenni. Csöngettek először. Hát ez nem igaz, még meghalni se hagynám nyugodtan. Várta, hogy elmegy, jó, a nyakába tette a kötelet, csöngettek másodszor is. Majd szétrobbant az idegességtől. Utána egy kis csend, elhelyezkedett, összeszedte az utolsó gondolatait, mondta, hogy lélekben hogy elköszönt mindenkitől, és ki akarta rúgni a maga ahol a széket, amikor csöngettek harmadszor. Mondta, hogy hagyják már abba. És nem hagyta abba. És nem hagyta abba. És nem hagyta abba. És úgy lement, és ez volt a harmadik csöngetés. Az Isten elküldte hozzá ezt a könyvevangélistát, aki elmondta neki, hogy Uram, Isten meg szeretné oldani az ön problémáját, és kész a megoldás. Miről beszél? Honnan veszi ezt? És idézte a Bibliából, hogy minden gondotokat én rám vessetek, mert nekem gondom van reátok. Tegye ezt, tegyük ezt, imádkozzunk. Mondja el, mi a problémája. Van megoldás. Higgyünk Istenbe. És ez az ember élt ezzel a lehetőséggel. És aztán megtért. Megkeresztelkedett. És új élete lett. De innen jött fel a halál torkába. Ez a békéltetés szolgálata. Szóval a kis Polianna is meg tudta csinálni a maga gyógyító tevékenységét, és meg tudta ez az ember is csinálni. Zárásként arra gondoltam, néhány képet hoztam, egy picit szemléltetve az eddigieket. Fra Angelico festményén látjuk, amikor Jézus elmondja a hegyi beszédet, persze hát nem egészen ilyen környezetben, mert ott zöld van, és a Galileai tó partján vagyunk, de mégis valahogy olyan bensőséges körnek mutatja a tanítványi csapatot, bár az is igaz, ő nem mutatja, hogy még távolabb ott van a sok-sok ember, akik hallgatják őt. Ez a bizonyos Karl Heinrich Block nevezetű 19. századi festő Jézusát látjuk, amit a hegyi beszédet mondja, és itt már tömeget is érzékeltet, és hát a sziklák jelzik azt, hogy amit ő mond, nagy magaslatokat, a lelki magaslatokat tükrözi, és hát az üzenet tényleg olyan, mint egy nagy magaslat, az ő tanításának az összefoglalása, a boldog mondásokkal kezdi. Claude Lorrain, a klasszicista festő, így mutatja be Jézust, amint itt van a tanítványokkal a hegy tetején, és persze ott nincs ilyen hegy teljesen, ilyen sziklás hegy, itt a Galileai tó a háttérben, és az emberek figyelnek, az asszony a gyermekével, a férfi, az egyszerű pásztorok, mindenki figyel, és a figyelmét ráirányítja. Itt van a közvetlen tanítványi csapatban, és így mutatja be a művész Jézust a hegy tetején. Karolsfeld, 19. századi mester úgy mutatja őt, mint aki a csúcson elhelyezkedik, és mindenki figyel rá, teljes figyelemmel felé fordulnak, és hát elgondolkodnak egyesek, hogy mi is a lényeg. Ugye itt épp Pétert szemlélhetjük. Kezében a kard, ami jelzése annak, hogy majd mit fog tenni. Ami Ferenci Károlyunk is megfestette ezt a témát, a Nemzeti Galériában látható. Jézus, ez egyik legszebb hegyi beszéd különben festmény, olyan bensőséges, és tényleg ott zöld volt, a zöld mezőn ülnek, és hát a korabeli magyar emberekkel népesíti be a tájat. Nagyon érdekes, szép kép, és olyan bensőséges hangulatú a zöld tájban, ahogy mint a virágok vannak az emberek, ezekben a szép fehér ruhában is a gyerekek, az egyszerű paraszt emberek. És hát egy olyan arcról hadd szóljak néhány szót, akit a művészet történetben ugye a nagy boldognak, vagy derűsnek, vagy a mosolygónak neveznek, ugye Mona Lisa, hogy mi lehet a titka annak, amit Leonardo annyira keresett, a mosoly titka, a derű titka. Hogyan, 4 évig készítette, a 16. század elején festette ezt a képet, és mindenhová magával hurcolta. Nem nagy különben, körülbelül akkora, mint itt, ahogy kivetítem. Talán még ennél kisebb is ez a kép. Ugye? Kisebb. Nagyon érdekes a kép, figyeljük meg. Háromszögben helyezkedik el az alak. A háttérben egy nagy távlatot szemlélünk, sziklás tájat. Itt van egy híd. Itt pedig egy út. Egy kőbábos korláton ül, itt vannak a szegélye, itt pedig a kőbábos korlát, egy erkének a szélén ül. Ezt azért mondom mindezeket el, mert mindegyiknek van lelki üzenete. Érdemes megfigyelni. Persze mindig a mosolya vonza tekintetünket, meg a szeme, és nézzék meg, a szemet összeköti ezek a világos vonalvezetéssel, a kézzel rendkívül finom, szép kéztartással látjuk őt. És a mosoly. Valami egészen különleges derű van az arcán. Nem egy manöken arcot látunk, nem egy olyan női szépségideát, mint ma a tévékben látunk, ez teljesen más. Ez egy érett ember, egy érett asszonynak, egy firenzei kereskedőnek a felesége különben, aki Leonardo úgy ábrázol egy nagyon finom, szinte lehelet vékony kis kendővel, hogy valami nagyon mély belső bölcsességre jutott. És minden bizonnyal nem tudott elszakadni ettől a lefegyverző derűs mosolytól, ami belülről fakadt. És ez volt a titka.
Valamit tud.
Valamit tud. Nézzük meg a kezét is. Hát sajnos nem a legjobb a reprodukció, de ez az úgynevezett sfumátó eljárással készült festmény, hogy lehelet finom átmenetekkel a formai jegyekkel is mutatja azt, hogy milyen finomságok lehetnek ennek a nőnek a lelkében. És újra visszatérünk az egész alakhoz. Érdemes rátekinteni, nézzük meg, hogy itt az út és a híd, az út egy szűk ösvény összeköti a háttérrel. Nem egy széles út, és nem jár rajta senki. Nem tudom, eszünkbe jut a Jézus szava. Szűk az a kapu, keskeny az az ösvény, ami az örök életre visz. És kevesen vannak, akik azon járnak. Itt a híd. Az élet csak egy híd, haladját rajta, de ne építs rajta házat, mondja egy kínai mondás. A háttérben pedig ott van ez a hatalmas távlat, a reneszánsz világának a távlata, rálátás. Ezt miért mondom el? Azért, mert mindennek van valami jelentése, és mindjárt rá is térek. Nézzük meg az utat, a hidat. Az alakot köti össze a híddal. Ez nem véletlen. Leonardo nem véletlenül festett valamit a képre. Ennek jelentése van. És megint itt a mosoly, az arc. Ez izgatta Leonardot a legjobban, hogy hogyan lehet, mitől van egy nőben, ugye a szépségnek a megtestesítőjében derű, kedvesség, egy belső kisugárzás a kezeikben, az arcukban. Egy igazán az egyik legfegyverzőbb egy ilyen nőben, mondja ő, illetve hát tanítja a Biblia is, a szelíd lélek csendes romolhatatlansága. Ez a legnagyobb éke egy nőnek, hogy derűs, kedves, szerény és szelíd. Az ellentétéről azt mondja a Biblia, hogy házsártól, szüntelen csepegő, mindig vitatkozó, mindig okoskodó, stb. A férfi számára a szelídségben van a megnyerő erő. A viharral egy férfit nem lehet megváltoztatni, de szelídséggel igen. Így mondja a Péter apostol levelében, hogy igen nélkül is megnyeressenek a ti maga viseletetek által. Sok nő meg tudná változtatni a férjét, ha alázatosabban viselkedne. A Szent Anna harmadmagával című híres kartonán láthatjuk Mária anyja Anna, és a két asszonya, hogy örül. És nézzük meg ezeket a finom arcéleket, ezeket a derűs, igazán tiszta női mosolyokat. Annyira szépek ezek az arcok, és annyira felemelőek, fenségesen szépek. Itt a készfestmény. Itt is itt van a háttérben ez a sziklás táj, majd mindjárt látni fogjuk, hogy ennek jelentése van. Kérdezem, hogy ki is találjuk-e vajon, mi lehet az? Krisztus, Keresztelő János és Krisztus jelképe. Tehát Krisztus a bárány jelképe. És akkor itt látjuk az arcokat közelebbről, rendkívüli szép arcok. És hát térjünk vissza a Mona Lisához, mit akart elmondani a művész? És most olvassuk ki a képből a jelentést. Tér. A tér távlatot tükröz. Ennek a nőnek a lelkében valami nagy rálátás van a dolgokra. Valami ünnepélyes méltóság, amit Ellen White így mond, amit ő meg tudott testesíteni, hogy az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva a mulandó földi dolgok taposomalmában az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsünk el. Ebben a műben volt valami ünnepélyesség, valami átlátó képesség. Nem ragadt a földi apró dolgoknak a posványába, hanem tudott távlatban gondolkodni. Reménye volt és hite. Szűk ösvényen járt. Nem tette maradandó városává ezt a világot. A finom formarend arra utal, hogy rendkívül kifinomult a lelki világa, a ruházata is ezt tükrözi. A színek érett színeket, ezek a színek az ősznek a színei, a beérett őszi színvilág, ez a vöröses, sárgás, barna, aranyszín, a zöldeskék, a távlat, a titokzatosság, a homály. Valamit tudott, és megértett, és valami mélységes, nagy belső derű van benne, valami dolognak a megértése, amire az emberek vágyakoznak azóta is, amikor a Mona Lisát szemléljük, hogy vajon hogy juthatott elő idáig? Hogy szerezhette meg ezt a mosolyt? És tulajdonképpen a nagy műalkotásodnak mindig ez a jellegzetessége, amit Rilke így mond ki, hogy nem akarsz ilyen lenni? Nem akarod eltanulni tőlem ezt a titkot? Szemlélj! Te is vedd fel ezt a mosolyt, tanuld meg ezt a mosolyt. Így mondja Rilke az arhaikus Apolló torzó című versében, hogy változtasd meg élted. De nem erőltet. Nem erőltet, csak készte. Valamit megértett. Hát kedves hallgatók, ennyi lett volna a mai előadás témája. Gondoltam egy kis művészettel is zárjuk. Mivel Biblia és kézművészet tantárgyat tanítom a főiskolánkon, hát örömmel vetítettem le ezeket, mert a műalkotások is közelebb visznek bennünket az igazságokhoz. Hát nem tudom, van-e valamilyen kérdésünk.